Félelemből fakadt ez a tartózkodás, és magunk közt szólva abból az érzésből, amely a világ alapja itteát Montcalm lelkének is alapja volt, a várakozásból. Így történt hát, hogy József egyiptomiasra nyírva és mostani ruhájában beöltöztetve, hetek és hónapok hosszat foglalkozás nélkül, vagy ami ugyanezt jelenti egyszer itt, egyszer ott, ma így, holnap úgy, szükségből és szanaszét kapott, és így is csak egészen könnyű és alacsony rendű foglalkoztatást, ott téblábolt Petepré udvarán, ami különben senkinek sem tűnt föl, mert a gazdag áldásházban épp elég csellengő és ácsorgó akadt. Bizonyos értelemben kedvére is volt, hogy nem törődtek még most vele. Azaz idő előtt, és mielőtt komolyan és tisztességgel tették volna. Számára az volt a fontos, hogy pályáját ne kezdje ferdén és hamisan, amennyiben netán a ház iparosai közé állítanák valami iparra, s örökre erre a sötét tevékenységre kárhoztatnák. Óvakodott ettől, és a kellő pillanatban mindig láthatatlanná tudta magát tenni. Elüldögélt, és a kapu őrökkel fecsegett a téglapadon, ázsiai szavakat keverve közve, ami azokat jól megnevettette. De kerülte a sütőműhelyt, mert ott olyan pompás zsömléket sütöttek, hogy nem nagy dicsőséget aratott volna rendkívül jó pirított lepényével, és nagybölcsen nem mutatkozott sem a szandálkészítőknél, sem a papírusragasztóknál, a tarka pálmahánc szőnyegek szövőinél, az asztalosoknál és fazekasoknál. Egy belső hang intette, hogy nem lenne okos közöttük a tanulatlan és az ügyefogyott kezdő szerepét játszani tekintettel a későbbi jövőre. Ezzel szemben egyszer másszor a mosodában vagy a magtáraknál módja volt listát vagy számlát készítenie, az itteni írásmódot csak hamar eléggé megismerte ehhez. És folytatólagosan alájegyezte, írta a külföldi Ozarszif rabszolgafiú nagy ura Petepré számára: ó, nyújtsa hosszúra életét a láthatatlan, és Montcalm számára, aki mindenek élén áll és igen ügyes hivatalában, s akinek utolsó órája után még 10 000 életévet könyörögjünk Amuntól, Ahet, azaz az áradás időszaka 3. hónapjának ezen és ezen a napján. Így hitehagyott alkalmazkodón fejezte ki magát Isten előtt áldásai közben, abban a biztos és nyilvánvalóan igazolódott reményben, hogy az tekintetbe véve helyzetét és a kényszert, hogy meg kell szerettetnie magát, nem haragszik meg. Montcalm egyszer másszor látott ilyen listákat és aláírásokat, de egy szót sem szólt. Kenyerét Potifár embereivel együtt ette József a cselédházban, és sörét velük itta tereferélés közben. A tereferében csak hamar épp oly ügyes lett, mint azok, sőt még ügyesebb, mert tervei a szóbeli és nem a kézi ügyességre irányultak. Kileste tájszólásukat és utánozta szájmozgásukat, hogy egyelőre fecsegjen velük, és később parancsoljon nekik. Megtanulta a mondást: a király életére mondom, és a nagy knúmra, jeb urára. Megtanulta a mondást: forog velem a világ örömömben, vagy a szobák alatti szobákban van, azaz a földszinten, vagy egy haragos felügyelőről, olyan lett, mint egy felső egyiptomi leopárd. Megszokta, hogy amikor elbeszélt valamit nekik, az ország szokása szerint nagy szeretet tanúsítson a mutató névmás iránt, és mindig így szóljon: és amikor ez elé, a legyőzhetetlen erőd elé értünk, ez a jó öreg így szólt ehhez a tiszthez: nézd ezt a levelet. Amikor pedig ez az ifjú parancsnok ezt a levelet megpillantotta, így szólt: Amundra, ezek a külföldiek tovább mehettek. Így volt ez kedvükre. Ünnepnapokon, amelyekből minden hónapban akadt néhány, mind a naptár szerint, mind a valóságos évszak szerint, például amikor Fáró az aratás megnyitásául kalászokat vágott, vagy a trónra lépés és a két ország egyesülésének napján, vagy azon a napon, amikor Uzíri oszlopát fölállították, nagy szisztrum csörgés és állarcos játék közepette, nem is beszélve a holdnapokról és a háromság, az atya, anya és fiú nagynapjairól, Ilyen napokon sült libát és marhacombot ettek a cselédházban. De Józsefnek apró termetű pártfogója Manó ezen kívül még mindenféle jót és édeset is hozott, amit az ágyasházban tett félre számára, szőlőt és fügét, heverő tehén alakú süteményt és mézes gyümölcsöt, miközben így suttogott. Nesze, ifjú sivatagi, ez jobb, mint a hagyma a kenyérhez, és a kicsike hozta ezt számodra az elzártak asztaláról, miután megebédeltek. Mert amúgy is túlságosan jól tápláltak a nyalakodástól és csipegetéstől, és gágogó, hízlalt libák valamennyien, akik előtt táncolok. Vedd föl magadhoz a táplálékot, amelyet a törpe hoz neked, és váljék egészségedre, mert a többiek nem kapnak ilyet. És mondd, Káv, nem gondolnék rám, hogy jobb helyre tegyen? Kérdezte József, miután az adományozónak köszönetet mondott. Még nem igen, felelte Manócska fejét ingatva. Álmos és süket, ha rólad van szó, és nem szereti, ha figyelmeztetik. De a kicsike úgy evez, s kormányoz, hogy hajót, szelet kapjon. Bízd csak rá! Neki gondja van rá, hogy Ozárszi Petepré elé kerüljön. Ez meg is lesz. József ugyanis sürgetve kérte, intézze el, hogy valamilyen módon egyszer Potifár elé kerüljön. De ez valóban csak nem keresztül vihetetlen volt, és csak lépésenként és kísérletezve munkálkodhatott közre a segítő szándékú törpe. Azok a szolgálatok, amelyek az úr személyével még oly távoli vonatkozásban is állottak, a kamarai és belső szolgálatok túlságosan erős és féltékeny kezekben voltak. Nem sikerült Józsefet akárcsak a szírparipák ápolásához, etetéséhez, csutakolásához, föl- vagy leszerszámozásához sem juttatni, szó sem lehetett erről. A fogatot pedig még akkor sem vezethette volna elő, még csak a gyeplőtartó Neternát elé sem, nem is szólva az úrról. Minden esetre az első lépcsőfok lett volna hozzá, tehát ez sem volt elérhető. Nem, egyenlőre még nem jutott osztály részéül, hogy az úrral beszélhessem, hanem csupán annyi, hogy szolgáit hallhassa róla beszélni, és ezeket faggathassa róla és a ház körülményeiről, amelybe eladták, és figyelmesen nézhesse őket szolgálati érintkezésük közben a parancsolóval, amikor lehetséges volt, mindenekelőtt az udvarmestert, Mondkávot figyelte, amint mindjárt kezdetben eladatásának napján is. Mindannyiszor ugyanazt látta és hallotta, amit akkor. Mondkáv hízelgette az úrnak, és azt mondhatnánk, még a szakállát is megbecsülte, ha ez a szólásmód szakálltalan egyiptomi férfiúnál helyén való volna. Szóval tartotta, ez lenne a megfelelő kifejezés, szavakba foglalta életét, magasztalta fényes gazdagságát és magas méltóságát, elismeréssel és csodálattal emlegette viselkedésének bátor férfiasságát vadászat és hajtás közben, amiért mindenkinek remegnie kell érte, s mindezt, amint József bizonysággal fölismerni vélte, nem hízelgésből tette, nem maga miatt, hanem uráért, tehát semmiképp sem szolgalelkűségből és talpnyalásból, mert Mondkáv derékembernek látszott, aki nem kegyetlen lefelé és nem csúszómászó fölfelé, hanem, ha itt szolgalelkűségről szó lehet, akkor a szó fedhetetlen alapértelmében kell venni, és egyszerűen úgy érteni, hogy az elöljáró urát őszinte szolgahűséggel és igaz lelkéből szerette, és ama hízelgő figyelmeztetésekkel segítségére kívánt lenni. Ez volt tehát József érzése, amit megerősített az a gyengéd, egyszerre méla és diadalmas mosoly is, melyel Fáraó barátja, ez a toronymagas és Rubentól mégis annyira különböző férfi a hízelgéseket fogadta. És minél jobban tisztába jött idővel a ház sajátosságaival, annál érthetőbb lett József előtt, hogy Mondkáv viszonya urához csupán egy változata volt valamennyi házbeli kölcsönös viselkedésének egymással szemben. Minnyájan rendkívül méltóságosak voltak, és nagy tiszteletet, gyengétséget és hízelgőn kíméletes tapintatot tanúsítottak egymás iránt, támogató, kissé feszült és túlzott szolgálatkész udvariasságot. Így Potifár a felesége Mutemenet úrnő iránt, az pedig iránta. Így az emeleti szentszülők fiúkkal Peteprével, és az velük szemben, és ugyancsak amazok menyük Mut iránt, és viszont. Úgy tűnt föl, mintha mindnyájuknak méltósága, amelynek pedig a külső körülmények látszólag annyira kedveztek, és amely mindnyájuk viselkedésének uralkodó vonása volt, mivel tudatukban igen erős lehetett, mégsem áll a legbiztosabb lábon, s valami üres és látszólagos van benne, amiért is valamennyiüknek fő törekvése egymást a leggyengédebb udvariassággal és szerető tiszteletadással méltóság érzésében megerősíteni és biztossá tenni. Ha az áldásházban valami nevetséges és kínos volt, itt az oka, és a szomorúság árnyéka kísértett, ebben nyilvánult meg. Nem mondta meg nevét, de József mégis úgy sejtette, ismeri. Mintha így hangzott volna, hamis méltóság. Peteprének sok címe és rangja volt. Fáraó magasra emelte fejét, és a megjelenő ablakból a királyi család és az egész udvar jelenlétében nem egyszer dobott le neki kitüntetéseket, miközben a népség tetszést ujjongott, és szertartásos örömugrásokat végzett. A cselédházban elmesélték ezt Józsefnek. Az urat jobb oldalt álló legyezős úrnak és a király barátjának nevezték. Alapos reménye lehetett, hogy egy nap a király egyetlen barátjának fogják nevezni, ilyen csak egy néhány volt. A palota testőrség feje, a hóhérok parancsnoka és a királyi fogházak felügyelője volt, azaz így nevezték, de csupán udvari tisztségek voltak, amikkel felruházták, és üres vagy csak nem üres címek, amelyeket viselt. Valójában, így hallotta József a szolgáktól, egy durva katona és főkapitány parancsnokolt a testőrség felett, és rendelkezett a kivégzések ügyében egy Haremheb vagy Hóremheb nevű főtiszt, aki az udvari címzetes parancsnoknak és a fogházak tiszteletbeli elöljárójának tartozott ugyan számot adni, de ezt is csak a forma kedvéért. És noha a kövér, vékony hangú és bánatos mosolyú Ruben torony számára csak szerencse volt, hogy nem magának kellett 500 botütéssel az emberek hátát tönkre zúzni, és azokat, amint mondták, kínzó és kivégző kamrába bevezetni, hogy halott színűre váljanak, mert ez kevésbé hozzáillő és bizonyára nem is ízlése szerint való lett volna. József most mégis megtudta, hogy ebből a viszonyból urának mégis gyakori bosszúsága és sok megaranyozott megaláztatása származott. A dolog így állt. Potifár tiszti és parancsnoki mi volta, amelyet képletesen az elfinomult és gyenge fenyőtoboz másában végződő buzogány fejezett ki kicsin jobbjában, csak tiszteletbeli föltevés volt, melynek fenntartásához tudatában nem csak a hű mondkáv, hanem mindenki és minden külső körülmény is állandóan hozzájárult, amelyet azonban titkon, s anélkül, hogy maga tudott volna róla, mégis annak érzett, ami volt, azaz valótlanságnak és üres ragyogásnak. Amiként azonban a díszbuzogány üres méltóságának jelképe volt, akként így tűnt föl József előtt, a hasonlat tovább, mélyebbre is lenyúlt egészen a gyökerekig, ahol már nem a szolgálati hivatási, hanem a természetes emberi méltóságról volt szó. A hivatalnok üressége ismét hasonlata lehetett egy gyökeresebb méltóság ürességének. Józsefben személyén túli emlékezések éltek arról, mi keveset érnek a szokásos tiszteletnevei, mi keveset ér a társadalmi megegyezés a mélység, sötét és hallgatag tiszteletérzésével szemben, amely nem engedi, hogy a nap fényes fikciói megcsalják. Anyjára gondol. Igen, elég különös. De miközben Petepré, az egyiptomi férfiú, ura és megvásárlója viszonyain tűnődött és gondolkozott, gondolatai Rákelhoz íveltek, a kedveshez és nagy zavarához, amelyről tudott, mert az hagyományának és történetének egy fejezete volt, s mert Jákob néha napján hírt adott és beszélt arról az időről, amikor a készséges Rákel Isten szándéka szerint mégis terméketlen volt, és Bilhának kellett helyettesítenie, aki Rákel ölében szült. József, mintha látta volna szemével a zavart mosolyt, amely akkor Isten megszégyenítettjének arcán ült, az anyai méltóság büszke mosolyát, amely tiszteletnév az emberek között, de valóság és alap nélküli volt Rákel húsában és vérében, félig szerencse, félig csalás, amit a szokás nagy keservesen támogatott, de alapjában üres és iszonyú volt. Ezt az emléket hívta segítségül ura viszonyainak kutatásánál, tűnődésnél a hús tudásának és a szokások mankójának ellentmondása között. Az elméleti megegyezés erősítései, vígasztalásai, kárpótlásai Potifár esetében kétségkívül sokkal erősebbek és bensőségesebbek voltak, mint Rákhel helyettesített anyaságának esetében. Gazdagsága, drágakővel és structól bokrétával ékes életének egész méltóság fénye, leboruló rabszolgák, kincsekkel teli lakó és vendégszobák, duzzadó csűrök és éléskamrák, és az asszonyok házának megszokott látványa, tele egy basa élet, csacsogó, gágogó, hazudozó és nyalakodó tartozékaival, közöttük a liliomkarú Mut M. Enettel, aki az első és igazi volt, mindez elősegítette méltóság tudatának föntartását. És ott alant, ahol Rákheli szégyelte a néma borzalmat, titkon neki is tudnia kellett, hogy nem a valóságban testőr ezredes, hanem csak cím szerint. Ezért tartotta Mondkáv szükségesnek, hogy hízelegjen. Udvaronc volt. Nagyon magas polcra állított, s kitüntetésekkel és javakkal elhalmozott kamarás, királyi szolga, de udvaronc ízig vérig. És ennek a szónak kaján hátsó értelme volt, vagy inkább két rokon fogalmat fedett, amelyek egyé olvadtak benne. Olyan szó volt, amelyet ma már eredeti jelentésében, vagy legalábbis csak abban nem használnak, hanem átvitt értelemben, de azon kívül megőrizte eredeti értelmét is, úgyhogy tiszteletteljes kaján és szent módon volt kettős értelmű, és kétszeresen adott alkalmat a hízelgésre méltóságával és méltatlanságával. Egy beszélgetés, amelyet József kihallgatott, egyáltalán nem fortélyosan, hanem nyíltan és szolgálati úton, némileg fölvilágosította őt a körülményekről. A megbízás. 90 nap vagy 100 telt el a tisztelet és kitüntetés házába lépése után, amikor József Szeenh ben Nofré Neteru Hotpe Emper Amun törpétől egy szerencsés és könnyen keresztül vihető, noha némileg fájdalmas bajos megbízást kapott. Jobb hiány csöndesen várva óráját megint ott ácsorgott és csellengett Potifár udvarán, amikor a kicsike gyűrött ünnepi ruhájában és a balzsamos nemeszkúppal a fején odafutott hozzá, és suttogva közölt, hogy híre van számára, szerencsés hír, szép és jó hallani, előrevívő alkalom. Mondkávnál vívta ki számára, aki nem mondott nemet, és nem mondott igent, hanem ráhagyta. Nem áll Petepré elé József, azt még nem. De halld, Ozarszif, mit kell tenned, és mi virult ki számodra a törpe igyekvéséből, aki kivívta, rád gondolva. A szent szülők délután a negyedik órában, amikor ebédjüket már kipihenték, az emeletről a szép kert kéj lakocskájába lépnek, hogy ott leüljenek, naptól és széltől védve, és a víz hűvösségének, valamint öregségük békéjének örvendjenek. Szeretnek ott üldögélni kéz a kézben, két széken, és senki sincs körülöttük békességüknek ezekben az óráiban, kivéve egy néma szolgát, aki a sarokban térdel, és egy tálat tart frissítővel, amelyből, ha a békés üldögélésben kifáradtak, fölüdülnek. A néma szolga te leszel. Mondkáv így parancsolta, vagy legalábbis nem tiltotta meg, és te fogod a tálat tartani. Csak mozdulnod nem szabad, miközben térdelsz és tartasz, még csak szemeddel hunyorítanod sem, mert különben zavarod békességüket és jelenlétet túlságosan terhes lesz. Hanem tökéletesen néma szolga kell, hogy légy, és olyan, mint ptáh szobra. Ehhez vannak szokva. Csak amikor a magas testvérek fáradtság jelét adják, akkor kell fürgén mozognod, anélkül, hogy fölállnál, és amilyen ügyesen csak tudod, a frissítőt oda nyújtanod, anélkül, hogy megbotlanál térdeden, vagy bajt okoznál ruháddal. Amikor pedig megenyhültek, épp oly halkan és ügyesen ismét vissza kell térdelned a sarokba, és megtartóztatnod magadat, hogy ne szuszogjál, és jelenléted alkalmatlanná ne váljék, hanem nyomban ismét egészen néma szolga légy. Meg tudod ezt csinálni? Minden bizonnyal, felelte József. Köszönöm, Manócska. Meg fogom tenni pontosan úgy, amint mondtad. És még a szememet is megmerevítem, mintha üvegből volna, hogy egészen szoborhoz legyek hasonló, és jelenlétem ne jelentsen többet, mint amennyi teret testem elfoglal a levegőben. Oly élettelenül akarok viselkedni. Fülem azonban némán nyitva áll majd, anélkül, hogy észrevennék a szent testvérek, amikor beszélnek előttem, hogy a ház belső viszonyait néven nevezzék, és én urrá legyek fölöttük szellememben. Jó, jó, válaszolta törpe. Te ne képzeld túlságosan könnyűnek a hosszú időzést, mint néma szolga és ptáh szobra, és ezt az ide-oda sürgést térdeden, kezedben a frissítővel. Jó lenne, ha előbb kissé gyakorolnád egymagadban. A frissítőt kérd a tálaló asztal írnokától, ne a konyhában, hanem az úrházának éléskamrájában. Ott tartják készen. A nagy kapun át menj be az előcsarnokba, és fordulj balra, ahol a lépcső van, s amerre a bizalmas külön helyiségbe, Mondkáv hálószobájába visz az út. Menj Rézsút keresztül, és nyisd ki jobb felül az ajtót, mire egy hosszú kamra vagy folyosó tárul föl, tele az ebédlőterem készleteivel úgy, hogy meg fogod ismerni az éléskamrát. Itt találod az írnokot, aki kiszolgáltatja a szükségeseket, és ezt áhítattal átviszed a kerten és a házacska elé, kis idővel az idő előtt, hogy minden esetre ott légy, amikor a szentek belépnek. Ott letérdelsz a szögletben, és figyelsz. Amikor pedig jönni hallod őket, többé pillát sem rezzented, és csak titkon lélegzel, amíg fáradtságukat nem nyilvánítják. Tudod most szolgálatodat? Tökéletesen, felelte József. Volt egyszer egy asszony, aki sóbálvánnyá vált, mert hátrafordult a romlás színhelye felé. Ilyen leszek én is kuckómban és a tállal kezemben. Nem ismerem a történetet, mondta Neterhu Hoppe. Alkalomattá majd elmesélem, válaszolta József. Tedd meg, ozár szív, suttogta a kicsike, hálából, amiért kivívtam számodra a néma szolga szolgálatát. Beszéld el egyszer újra a fában lakó kígyó történetét is, és hogy miként ütötte le a kellemetlen a kellemest, és az előrelátó férfiú bárkájának meséjét. A gyermek megakadályozott föláldozásának történetét is szívesen hallanám még egyszer. Valamint a simájét, akit az anya bőrökkel tett gyapjassá, és aki a sötétben megismerte a nem igazit. Igen, mondta József, kellemes hallgatni a mi történeteinket. Most azonban szeretném a gyors térdenjárást gyakorolni előre és hátra, és az óra árnyéka után nézni, hogy idejében kicsinosíthassam magam a szolgálatra, és elhozzam az éléskamrából a frissítőt, és mindent úgy akarok csinálni, ahogy mondottad.